Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó napot kívánunk! A mai adás a Demokrácia most adásában a Civil Világ Magyarországon sorozat keretében zajlik. Talán néhányan hallották már korábbi adásainkat a Méltányosságpolitika Elemző Központ tal közösen Zsolt Péterrel, aki a Méltányosságpolitika Elemző Központot képviseli. Vezetjük ezt, én Péterfi Ferenc vagyok a Civil Rádió képviseletében, és a mai alkalomra két jelentős méretű és jelentős tartalmú tevékenységet végző szervezetet hívtunk meg, a TASZ-tól Kaproncai Stefániát.
Jó estét kívánom!
Aki a szervezetnek az igazgatója, ha jól tudom.
Ügyvezető igazgatója,
ügyvezetője, igen. És a Transparency International-től Martin József Pétert, aki ugyanezt a pozíciót tölti be a Transparency-nél.
Jó estét kívánok.
Zsolt Péter vagyok, és akkor két igazgató ül itt ezek szerint. Szoktak találkozni?
Szoktunk, elég gyakran.
Nos, azt gondoltam, hogy kevésbé, eddigi adásainkban mindig bemutatkoztak a szervezetek, hogy mikor alakultak, honnan jöttek. Itt ez kevésbé lesz érdekes. Hát akit érdekli, nézze meg az interneten a küldetés, hogy hogyan indult. Sokkal érdekesebb a jelenlétük, tehát az, hogy jelen vannak. Úgyhogy én erre a történeti részben most nem szeretnék időt vesztegetni, mert itt két olyan szervezetről van szó, akit azért az értő közönség nagyon jól ismer.
Csak úgy zárójelben mondom, hogy a Civil Rádióban ma a hírek között éppen az egyik drogpolitikai skandallumként, hírként a TASZ drogpolitikai szakértője, Sárosi Péter volt a vendégünk, tehát mi egyébként különböző műsorelemekben gyakran találkozunk és vonjuk be a jelenlévő vendégeket.
Hát nyilván ez a Civil Rádiónak a profilja, ennek a kis sorozatnak pedig az a feladata, hogy különböző szervezeteket mutasson be, méghozzá úgy, hogy egy teljes körkép alakuljon ki a civilekről. Ezt a KSH adatbázisából kiindulva tesszük, és hát a jogvédőknél tartunk tulajdonképpen, meg a korrupciókutatóknál. Nekem az első kérdésem az lenne, hogy tudják-e, hogy milyen társadalmi megbecsültségük van. Van esetleg erre valamilyen kutatás, vagy pedig csak személyes benyomásaik? Tehát milyen a presztízsük a magyar társadalomban? Transparency.
Hát ugye ezt viszonylag nehéz megbecsülni, de valóban azért támaszkodhatunk egy-két kutatásra. Leginkább egy márkakutatás jut az eszembe, amelyiket valamikor 3-4 évvel ezelőtt készített a Transparency International, és ebből az derült ki, hogy a magyar társadalomnak, nyilván reprezentatív mintát alapul véve, olyan 13-14%-a ismerte a Transparency International nevet, mint márka nevet. Ez egyébként nem egy rossz arány, tehát hogy azt gondolom, hogy itt, tehát hogy ez emiatt abszolút nem kell szégyenkeznünk, sőt, tehát valószínűleg szervezetek vagy egyéb civil mozgalmak között is ez viszonylag talán jónak számít. Ugye nyilván mi olyan szempontból talán előnyben vagyunk, hogy van egy nemzetközi hátterünk, és ez a nemzetközi háttér ez azért ad egyfajta ismertséget. Ugyanakkor viszont nyilván számos félreértésre is okot adhat, mert hogy például sokan gondolják a Transparency International-ről azt, hogy valamiféle angolszász jellegű szervezet, ugye néha megkapjuk különféle kritikai megjegyzésekben, hogy minket az amerikai kormány pénzel, hát most akkor ezúttal mondom, hogy egyetlen egy félért nem ad az amerikai kormány, sajnos vagy nem sajnos, az nézőpont kérdése.
Most éppen nem sajnos.
Tessék?
Most éppen nem sajnos.
Hát igen, de hát azért a szervezet szempontjából nyilván mi örülünk mindenféle támogatásnak, de Tehát ez egyébként egy német hátterű szervezet, amit viszonylag kevesen tudnak, az alapítója is német, 22 évvel ezelőtt alapította egy Peter Eigen nevű úriember, aki félig még mindig aktív, volt világbankos igazgató, és a központja is Németországban, Berlinben van. Tehát, hogy van egy ilyen nemzetközi háttér, ami azt gondolom, hogy azért valamelyest jót tesz az ismertségnek. Ami a presztízst illeti, ez tényleg nagyon nehéz megbecsülni, és kifejezetten erre vonatkozó kutatásunk az utóbbi időben nem volt. Itt nyilván nagyon nagy hatása van annak, hogy hányszor és milyen módon szereplünk a médiában. Tehát a legfontosabb csatornánk, amin keresztül elérjük az embereket, az a média, de nyilván nem mondunk le, és egyre hangsúlyosabb az is, hogy közösséget építsünk, a bázisunkat növeljük, és közvetlenül kommunikáljunk az emberek.
Jó, hát erre még visszatérve, nekem van elképzelésem, hogy mivel lehetne körbejárni a presztízs kérdést, ha nincs közvéleménykutatás, de akkor egy kicsit halljunk a TASZ-ról is, akkor arról is, hogy mi van mögöttük, akár jó. Pénzügyileg is.
Egyszerre nagyon sok kérdés.
Igen.
Hát kezdem az elsővel, ismertség, presztízs. Nagyjából 4 dolgot emelnék ki. A TASZ-ról, ami a Társaság a Szabadság Jogokért nevű szervezetnek a rövidítése, ami még véletlenül sem a szovjet hírügynökség, hanem egy emberi jogi szervezet, amelyik
de
Magyarországon
van, aki
dolgozik.
Még eltéveszti egyébként.
Igen, egyébként előfordul. Tehát 2007-ben készült egy kutatásunk, ami arról szólt, hogy a TASZ nevet, mint emberi jogi szervezetet, a lakosság 10%-a hallotta már. Ez nem egy rossz arány, ugyanakkor, amikor arra ránéztünk, hogy mennyien tudják közelebből megnevezni, hogy mit csinálunk, akkor azért sokkal, sokkal kevésbé volt kedvező ez az arány. Az nagyon fontos, amit előttem is mondtak arról, hogy mi a médián keresztül kommunikálunk, tehát hogy az, hogy melykor a közönséget érünk el a cikkeinkkel, így az ismertségünk az mekkora, azt azon keresztül is felmérhetjük. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben biztos, hogy növekedett az ismerettségünk, nem biztos, hogy a presztízsünk is, a norvég civil botránynak köszönhetően, amikor elég sokat szerepeltünk a sajtóban, mint a Piszkos 13-ak egyike, mint az egyik olyan szervezet, amit a kormány problematikusnak nevezett meg. Ugyanakkor, ami a presztízsünket illeti, két dolgot kiemelnék. Az egyik az, hogy néha teljesen meglepő helyekről jönnek hozzánk jogsegélykérések. Tehát valahogyan egy zárt intézetben, egyéppen kötelező gyógykezelés alatt álló pszichiátriai beteg nő megtalálja a TASZ-t, és hozzánk fordul, mint az utolsó mencsvárához. Ez a mi munkánk szempontjából talán sokkal fontosabb, mint hogy hányan ismerik a TASZ-nak
a munkásságát. Ki ajánlotta?
Hát, őszintén szóval inkább a jogi problémára szoktunk fókuszálni, de jó ötlet. És a negyedik dolog, amit kiemelnék, az egy friss kutatás, ez a Policy Solutions-nek a kutatása, ami szerint a radikális elit, bármit is jelentsen ez, aki tipikusan jobbik szavazó, az a TASZ-t nevezte meg, mint fő ellenséget. Ez egy múlt heti kutatási eredmény, ahol azt vizsgálták, hogy a hagyományos osztályrendszertől elrugaszkodva az egyes társadalmi csoportok tipikusan milyen pártok támogatnak. És ennek a radikális elitnek, amely tipikusan jobbik szavazó, a TASZ volt a fő ellensége. Azt gondolom, hogy ez egy sikerként kell elkönyvelnünk, hiszen akkor megértették azt, hogy akár annak ellenére, hogy néha felajánljuk nekik a jogi képviseletet, annak ellenére mi nagyon-nagyon különböző alapokon állunk.
Azért itt hadd jegyezzük meg, hogy talán a radikális elit kifejezés az nem kizárólag erre a most nevezett csoportra értendő, hanem a radikális elitnek talán az egyik tipikus része, ugye? Azt én jól értem.
Az igazság, hogy ez a Policy Solutions-nek a terminológiája. Persze,
elit is.
Abszolút. Ez de. Az ő terminológiájuk, tehát hogy arról nem tudok érdemben nyilatkozni, hogy ez hogyan alakult ki, de minden esetre ezt örömmel olvastam.
Hadd kérdezek, ha már a szó magamhoz ragadtam, hogy mind a kettőjük esetében azt a szerepet ismerik a leginkább, és érdemes hangsúlyozni, hogy valamilyen módon a társadalmi ellenőrzést, a társadalom kontrollját látják el, ugye ezt a watchdog funkciót. Egy kicsit segítsenek abban, hogy ezt írjuk körül, hogy mit jelenthet ez, hogy mi is, mit értsünk alatta, hát hogyha ha ebben segítségére lehetünk a hallgatóknak, és egyáltalán miért van szükség erre a szerepre egy normális társadalomban?
Hát azt gondolom, hogy normális társadalomban is szükség van, de hát a jelenlegi mai viszonyokat nem biztos, hogy leírhatjuk úgy, mint valamiféle optimális helyzetet, sőt
kísérletet se teszünk erre.
Sőt, még a normalitás szó sem minden esetben áll meg, azt gondolom. Tehát hogy mindenképpen szükség van ilyen szervezetekre. Egyébként megállapodott jóléti demokráciákban is vannak ilyen szervezetek. Nekünk több mint 100 országban van tagozatunk, és hát olyan országokban is, ahol egyébként tulajdonképpen virágzik a demokrácia.
Tud esetleg külföldi példát mondani, ahol felléptek ilyen vasdok funkcióban a transzparensisek?
És demokrácia.
Esetleg van ilyen példa?
Hát, hogy konkrétan milyen ügyben léptek fel, ezt most így kapásból nem tudnám megmondani, de mondjuk az északi országban, az a skandináv országokban szinte mindegyikben van tagszervezetünk, és egyébként a skandináv országok ezeken a korrupciós listáinkon, ahol tehát az országokat rangsoroljuk az szerint, hogy korrupciós fertőzöttségi szempontból milyen helyet foglalnak el, a skandináv országok mindig a legelőkelőbb helyeket foglalják el, általában Dánia vagy Finnország.
Mármint, hogy a legkevésbé korruptak.
Mert legkevésbé korruptak, igen. Tehát Dánia, Finnország, Svédország mindig az első ötben van, de Norvégia is egyébként. Úgyhogy...
De még indokoltabb talán a kérdés, hogyha ezek a példaszerűnek tartott országokat is így emlegetjük, hogy miért fontos ez még egy jól működő polgári demokráciában is? Mi a szerepe ennek?
Hát ugye a mi szerepünk az viszonylag korlátozott. Azt gondolom, hogy a TASZ-hoz képest is sokkal szűkebb az a spektrum, ahol mi mozgunk. Mi alapvetően ugye két dologgal foglalkozunk, a korrupció ellen küzdünk, és az átláthatóságot próbáljuk meg a társadalomban és az üzleti szférában elősegíteni. De ez a két szerepünk van. Ugye a korrupció és az átláthatóság közötti kapcsolatot azt úgy lehet a legjobban érzékeltetni, mint a betegség és a megelőzés közötti kapcsolatot. Tehát az egyik az valami féle tünete a rosszul működő gazdaságnak és a társadalomnak, ez a korrupció, és az átláthatóság az pedig valamiféle ilyen, megint csak ezzel az egészségügyi analógiával élve, valamiféle ilyen immunerősítő, tehát minél átláthatóbban működik egy vállalat, vagy minél átláthatóbban működik a közigazgatás, vagy a politikai szféra, annál inkább hát képes ellenállni a korrupciónak.
Tehát, és akkor, ha jól értem, a nyugati jól működő demokráciákban az átláthatóság azért van előrébb, mert például a TASZ vagy a transzparenciához hasonló szervezetek ezt kitaposták, ezt az ős, ez előrébb vannak ebben a témában.
Hát az
gondolom, ez magától nem szokott jönni.
Ez egy merész állítás lenne, és ez egy nagyon hízelgő állítás lenne a Transparency International-re
hát
nézve.
Hát azért mondom, hogy hasonló,
visszautasítani semmiképpen nem fogom ezt az állítást, de azért azt gondolom, hogy itt azért olyan szempontból is azért látni kell a realitásokat, hogy mit tehet egy ilyen civil szervezet, és mit nem tehet. Tehát persze én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a Transparency International, a TI munkája itthon is és külföldön is, de az egészen biztos, hogy nem lehet csak egy szervezettől várni azt, hogy csökkenjen a korrupció, ez ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb és mélyebb.
Én nem hízelegni akartam, csak mélyebb, megfejteni azt a kérdést, hogy kérdés. Egy nyugati demokráciában miért van szükség watchdog típusú szervezetekre.
Hát azért van többség, mert azért van szükség, bocsánat, mert a korrupciót nullára csökkenteni sehol nem lehet. Tehát ez szinte definíciószerűen így van. Tehát egyszerűen nem visszaélések mindig is lesznek, csalások mindig is lesznek, minden országban voltak, vannak és lesznek, tehát ezt nullára csökkenteni nem lehet, és hogyha nem lehet nullára csökkenteni, akkor minden mindig van tere a fejlődésnek.
Stefánia mondta, vagy ön mondta talán a Stefániára, hogy a TASZ-ra, hogy sokkal szélesebb a spektrumuk, tehát azokban az ügyekben, mint a kisebbségi ügy, a drog, és most nem is kezdeném el sorolni, azokban a watchdog szerep miért fontos? Bocsánat, ha ilyen evidenciának tűnő kérdéseket teszek fel, csak próbáljuk meg tisztázni ezeket.
Nem hiszem, hogy evidencia, sem gondolom, hogy a watchdog az egy olyan általánosan értett szó lenne, úgyhogy nagyon szívesen beszélek érdekáról. Ez azt jelenti, hogy mi értelmezésünkben, hogy a mindenkori kormány, a minden, az a hatalom, aki mindenkor egy államot irányít, annak szüksége van azért, hogy megfelelően működjön korlátokra. Ugye ezt nagyon könnyű viszonylag belátni, hogyha valakinek teljhatalma van, ha senki nem nézi, hogy mit csinál, hogyha senki nem szólhat abba bele, senki nem monitorozza ezt a tevékenységet, akkor az nagyon könnyen olyan helyzethez vezethet, hogy visszaélésre kerül sor. Hogy miért van szükség a TASZ-ra, hogy egy kicsit kéne arról beszélnem, hogy mi mit csinálunk. Tehát alapvetően kétféle tevékenységünk van, vagy kétféle témával foglalkozunk. Az egyik az úgynevezett politikai szabadságjogok. Ilyen tipikusan a gyülekezés, a szólásszabadság, ami egy kicsit arról szól, szintén ugyanerről a dologról, hogy a mindenkori hatalmon, vagy a hatalmon lévők, azok kritizálhatóak legyenek, akár az utcán egy tüntetés során, akár újságírás során, vagy akár, hogyha a korrupcióhoz akarunk visszatérni, akkor úgy, hogy hozzáférhetők azok az adatok, hogy közpénzeket mire költöttek. Erre minden demokráciában szükség van, hiszen attól lesz demokrácia. A demokrácia, hogy ezek az ellensúlyok léteznek. A másik ága a tevékenységünknek az pedig az úgynevezett sérülékeny csoportokra koncentrál. Tehát, ahogy ön is mondta, romákra, drogfogyasztókra, fogyatékosokra, betegekre, LMBT emberekre, HIV pozitívokra. Ez pedig azért fontos, mert hogy minden társadalomban szükségszerűen, vagy hát legalábbis még nem értük el azt az ideális állapotot, vannak olyan csoportok, akik kiszolgálják ilyen vagy olyan oknál fogva, és lennie kell olyan szervezeteknek, akik az ő érdekképviseletükkel foglalkoznak. És hogy ezt miért nem lát, jogos lenne a kérdés, hogy ezeket a feladatokat miért nem lehet egy állami szervre bízni? Hát azért, mert ott lehetnek összefonódások, és hogy ez nem egy egyedülálló trend, ami Magyarországon is zajlik, Kelet-Európában, sőt a világon is zajlik, hogy az úgynevezett NGO-k, tehát azok a civil szervezetek, amik ilyen watchdog szerepet látnak el, azok kvázi egy ilyen negyedik hatalmi ággá válnak, és elkezdenek úgy működni, hogy egy ilyen ellensúlyát jelentik a mindenkori kormányoknak. Red down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Talk that talk, walk that walk. Whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out, right off of my feet. Whoa, 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 whoa. Boy, talk. And walk that walk. Why, yeah.
Ez itt a Civil Rádió, az FM 98-on és a Demokrácia Most című műsorban a civil világról beszélgetünk. Vendégeink a Transparency International és a TASZ szervezetének képviselői, és az első harmadában a beszélgetésnek próbáltunk azt forszírozni, vagy azt megtudni, hogy körülbelül milyen a beágyazottsága, nem is pontos, milyen a társadalmi elismertsége az egyik és a másik szervezetnek, ezt hogy élik meg. És a beszélgetés második felében azt a társadalmi közösség intézmény ellenőrző funkciót, amit gyakran watchdog funkciónak nevez a szakirodalom, és a hétköznapi szóhasználat is egyre inkább, ezt próbáltuk körüljárni, hogy mit is jelent ez, és itt jutottunk el talán az utolsó másodpercekben odáig, hogy a különböző hatalmi ágaknak valamilyen egyensúlyát érdemes megteremteni. Volt itt a negyedik hatalmi ága kapcsolatosan egy felvetés zene alatt, József?
Hát igen, tehát csak annyit tennék még hozzá, hogy ez a negyedik hatalmi ág metafora, ez végül is jól működhet a civilekre is, nem csak a sajtóra. És
soroljuk fel ezeket a hatalmi ágakat, akkor bocsánat.
Hát ugye a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatás ugye az első három, és akkor az egy másik kérdés, és ez már nyilván messze vezet, hogy ma Magyarországon beszélhetünk-e egyáltalán önálló hatalmi ágakról, illetve beszélhetünk-e negyedik hatalmi ágról mondjuk a sajtó esetében.
Vagy a és média akkor, általában.
Vagy a média esetében, igen. Mert az én véleményem ugye, hát most bocsánat, hogy egy fél gondolat elejéig elkalandozok, de mint volt újságírónak, szóval talán megengedik azt, hogy valamit mondjak erről is, de szóval az én véleményem az, hogy a média, mint hatalmi ág, az egyre kevésbé van jelen, tehát mint autonóm hatalmi ág a társadalomban, vagy a gazdaságban, a társadalomban. És ezáltal persze a gazdaságban is, de hát kétségtelen az, hogy ettől még persze fontos a médiának a szerepe, csak hát nagyon kérdéses az, hogy a média az mennyire tud függetlennek maradni, és nagyon, nagyon kevéssé tud függetlennek maradni, miközben egyébként a civil szektor az ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy függetlenebb hát entitást testesít meg. Tehát, hogy mi, mint civilek, azt gondolom, hogy ilyen tehát függetlenségben, ha lehet ilyet mondani, akkor talán függetlenebbek vagyunk, mint a média egészen. Az egy másik kérdés, hogy ettől ezt még lehet-e hatalmi ágnak nevezni, mert a hatalom az nem csak a függetlenségből áll, tehát nem csak attól, hogy valami autonóm módon működik, hanem abból is, hogy milyen hatása van a hatalmon lévőkre.
Tudja az érdekeit.
Tudja az érdekeit, igen, képviselni, és hogyha, tehát én azt gondolom, hogy azért, hogy, tehát, hogy nem mehetünk azért nagyon messzire a tekintetben, hogy mekkorák a lehetőségei a civil szektornak a jelenlegi magyar viszonyok között abban, hogy az érdekeit valóban érvényesítse.
Én azt hiszem egyébként, hogy a civileknek általában is két módon van lehetősége arra, hogy hatást gyakoroljanak a mindenkori társadalomra. Valamiféle nyomásgyakorlással és valamiféle közvetítéssel. Most erről beszélgessünk egy kicsit, hogy milyen módon, mit próbálnak meg közvetíteni, hogyan, milyen technikákat alkalmaznak, és milyen módon, milyen technikákkal próbálnak nyomást gyakorolni. Azok mellett, az értékek mellett, amit úgy nagyjából sejtünk, hogy micsoda, mert ezekről már volt szó. Ugye egyrészről a korrupció ellenes és átláthatóság, másrészről pedig a jogvédelem.
Hát azt mindenképp szeretném kívánni, hogy a nyomásgyakorlás és a közvetítésnek a célcsoportja az más. Tehát a nyomásgyakorlásnak alapvetően a célcsoportja a döntéshozók, akik lehetnek parlamenti képviselők, a kormány tagjai, vagy akár valamilyen állami hivatalnak a vezetőjük, el egy iskolaigazgató is.
De hát egy helyi önkormányzat, tehát a helyi kormányzat, az önkormányzati tisztségviselők ugyanígy célcsoport.
Abszolút, csak most nem akartam az összeset felsorolni. A közvetítésnek meg inkább az állampolgárok, a célcsoportja. Mi alapvetően azt tudunk magunkról mondani, hogy háromféle technikát alkalmazunk. Az egyik az a stratégiai pereskedés, amikor az igazságszolgáltatáson keresztül próbáljuk azt elérni, hogy vagy valamilyen jogszabályjal kapcsolatban a gyakorlat jó legyen. Mondjuk erre nagyon jó példa az, hogy bár mondjuk a magyar polgári törvénykönyv megengedi a támogatott döntéshozatalt fogyatékos emberek esetében, tehát, hogy az ő döntési joguk elvétele nélkül kapjanak segítséget, mégis a mi stratégiai pereskedésünk remélhetőleg hosszú távon hozzá fog ahhoz járulni, hogy ez egy valódi lehetőség legyen. Most egy éve van ez hatályban, és az alatt már 7 ügyet viszünk. Tehát egyfelől van ez a célja a stratégiai pereskedésnek, illetve van egy olyan célja is, amikor megpróbáljuk a szabályokat, a jogszabályokat megváltoztatni. Tehát hogy itt is tulajdonképpen a döntéshozók a célpont. Szóval a második az az érdekérvényesítés, mint eszköz, amit használunk. Ennek tipikusan tényleg a döntéshozók, ahogy ön is mondta, az önkormányzati rendszer képviselői, vagy akár az országos rendszerek képviselői a célpontja. Ez egyébként történt úgy, hogy mi írunk levelet, mi csinálunk közvetlenül valamit, vagy akár úgy, hogy az állampolgárokat buzdítjuk arra, hogy csináljanak, írjanak levelet, panasszal forduljanak az ombudsmanhoz, stb. És ehhezzel nagyon szorosan összefügg a harmadik funkció, amit mi ismeretterjesztésnek, jogtudatosításnak, érzékenyítésnek, ilyesminek hívunk, attól függően, hogy éppen miről van szó, aminek lehet csak annyi a célja, hogy valamilyen témát bedobjunk a közbeszédbe. Ilyen volt az a kampányunk, aminek az volt a cím, hogy Hullámvasút, és akkor egy fiktív fiatalember, aki pszichiátriai beteg, neki az online naplóját lehetett követni egy hónapig. Itt az volt a célunk, hogy erről a témáról ne csak a bűnügyi hírekből lehessen hallani, hanem egy másfajta szemszögből is. De van olyan, hogy jogtudatosítást végzünk, a Roma programunk például nagyon sok ilyen tevékenységet végez, illetve hát a tavalyi választási évben a választójogi programunk is végzett ilyen tevékenységet online is, amiben külföldön élő magyar szavazópolgárokat próbáltunk elérni, középiskolásoknak, illetve hajléktalan embereknek is végeztünk ilyen tevékenységet. És akkor végül is a harmadik tevékenység fajtának egy leágazás, ez a mobilizálás, amit már szintén mondtam, itt pedig nem csak az a célunk, hogy valamit megismertessünk, hanem valamilyen akcióra is bírjuk az állampolgárokat. És ilyen volt az a tavalyi kampányunk, ami arról szólt, hogy Józsefvárosban megszüntették, vagy bezárt az ártalom csökkentő szolgáltatása, a tűcsere, és aláírást gyűjtöttünk online is, illetve az utcákon is azért, hogy a kerület fogadjon el egy komplex megoldást, egy komplex problémára, és ne csak bezárja a tűcseréket, hanem legyen átfogó drogstratégia, ami nem stigmatizálja a droghasználókat, és nem másodrangú állampolgárként kezeli, hanem egyenrangúként, és a problémára is válasz. Azt ami szerintünk a belövő szoba lehetne.
Igen, ennek elmondhatná a mostani aktualitását is, mert érdekes, hogy...
Igen, pont ma jöttünk ki azzal a hírrel, hogy látszik már az, hogy megduplázódott a hepatitis C fertőzöttek száma, ami nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy megszűnt, vagy hogy rendesen csökkent az elérhető tűcsere szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy egyes hírek szerint ezek inkább ilyen anekdotikus bizonyítéknak számítanak, tehát hogy a velünk kapcsolatban lévő szakemberek mondták, hogy akár az is előfordul, hogy egy tűt 12-en használnak. Könnyű felfogni, hogy így hogyan terjed a vírus, és ami még nagyon fontos ebben, hogy ez viszont nem csak a drogfogyasztókat érinti, ez mindannyiunkat érint.
Igen, szóval egy kicsit igazolta az aggodalmaikat. Majd a TASZ felé az lesz a következő kérdésem, de járjuk körül ugyanezt a problémát a Transparency-nél is, hogy hogyan döntik el, hogy miben fektetik az energiájukat. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy összeülnek 8-an, és akkor, de amit most felsorolt, hát erre én el tudnék képzelni 25 szervezetet iszonyú mennyiségű pénzben, hogy ez tényleg az a kampány az élete. Hogyan döntik el, hogy mi fontos, és mi nem. És hogy ebből van egy sértődés, meg belső feszültség, külső dolgok. Tehát egy kicsit ebben az irányba. De visszatérve akkor az alapkérdésünkhöz, hogy van ez a közvetítés és nyomásgyakorlás a Transparency-nél, milyen eszközöket használnak?
Hát azt gondolom, hogy nagyon hasonló van a Transparency-nél a TASZ-hoz. Talán én az első helyre inkább a közvetítést tenném, illetve nem biztos, hogy ennyire külön választanám a nyomásgyakorlást és a közvetítést, vagy advocacy-t, ugye ez az angol fontos kifejezés erre, valamiféle ilyen közvélemény formálást. Mert hogy ugye a legfontosabb, amit mi csinálunk, azt gondolom, az, hogy rámutatunk a korrupcióra, és a korrupciós jelenségekre, és az ország korrupciós helyzetére. És azt gondolom, hogy ez egyfelől persze egyfajta közvetítésnek is felfogható, hiszen konkrét projektek, konkrét kutatások alapján mutatunk rá ezekre a jelenségekre, és ezek többnyire egyébként tudományosan megalapozott kutatások. Ez nagyon, nagyon fontosnak tartjuk, hogy tény alapon működjön a Transparency International, tehát tény és érték alapon működjünk minden esetben. Tehát egyfelől ez közvetítő jellegű is, másfelől viszont azt gondolom, hogy azért nyomásgyakorlás jellegű is, még ha nem is feltétlenül közvetlen, de közvetett nyomásgyakorlásnak azt gondolom, hogy mindenképpen felfogható.
A watchdog szerep ugye ott jelenne meg, hogy az ember, vagyis a szervezet rámutat valamilyen korrupciós jelenségre, ami abban az országban van, vagy esetleg egy olyan jogszabályra, ami a korrupció kockázatát növelni fogja, erre fölhívja a figyelmet.
Ez a legfontosabb, tehát talán a legfontosabb tevékenységünk, ha egyet kellene kiemelni, az az, hogy folyamatosan követjük azokat a jogszabályokat, amelyek a korrupcióval bármilyen módon is érintkeznek, vagy a korrupció ellenes küzdelemmel, vagy akár magával a korrupcióval is bármilyen módon érintkeznek, illetve követjük azokat az eseményeket is, amik zajlanak az országban, és ennek kapcsán rámutatunk azokra a jogszabályokra, amelyek adott esetben hát nem segítik elő a korrupció megfékezését, illetve rámutatunk azokra a jelenségekre, amelyek hát azt mutatják, hogy mekkora a korrupció ebben az országban. Hogy a közbeszédet egyébként azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen alakítja a Transparency International, csak egyetlen egy példát mondanék. Pár évvel ezelőtt a Transparency International volt az, amelyik bedobta a köztudatba azt, hogy itt az állam foggyulejtésének folyamata zajlik. Ez megint csak jobban hangzik angolul. State capture, ugye angolul ennek ez a kifejezés, és hát azóta azt gondolom, hogy egyébként mind a közbeszédben, tehát médiában is, de egyébként a mondjuk így a tudományos közbeszédben is, erről van egyfajta diskurzus, hogy ez pontosan mit is jelent. De azért egy kicsit beszélnék arról is, hogy mik a közvetlen nyomásgyakorlások, mert eddig ez azért inkább a közvetett. A közvetlen nyomásgyakorlás az nálunk is lehet annak nevezni, ami Steffi mondott, ugye ez a stratégiai pereskedés, bár én még egyel visszaább lépnék, és azt mondanám, hogy tulajdonképpen a legnagyobb számossággal azt csináljuk, ami az igazságszolgáltatás fele megy, illetve hát először csak még az intézmények fele, hogy hogy közérdekű adatigényléssel fordulunk az egyes intézményekhez, ezt egyébként nyilván ti is csináljátok. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos tevékenység. Ennek a mechanizmusa úgy zajlik, hogy bekérjük ezeket a közérdekű adatokat. 15 nap van egyébként a döntéshozóknak arra, vagy az adott szervezetnek arra, hogy ezt számukra biztosítsák és megtegyék, természetesen mi akkor azt nyilvánosságra is hoz. Tehát minden nyilvánosan megy értelemszerűen. És utána, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem tett eleget a törvénybeli kötelezettségének az adott állami intézmény, akkor bepereljük az adott intézményt. Ugye erre mondok egy konkrét példát, friss példát, ugye Questor ügyben gyakorlatilag az összes minisztériumtól bekértük azt, és most folyik ennek az összesítése, még végeredmény nem tudok mondani, hogy volt-e számlájuk a Questornál, és ha igen, akkor milyen értékben, mert azt gondoljuk, hogy ez közérdekű adat. De mondjuk egy még ennél is fajsúlyosabb ügyben, bár nehéz itt sorrendet felállítani, de mondjuk a Nemzeti Banknak ez a bizonyos alapítványoknak juttatott sok 10 milliárdos, sőt összesen 170 milliárdos juttatás ügyében is közérdekű adatigényléssel éltünk, hogy mondja meg a Nemzeti Bank azt, hogy van-e erre vonatkozó valamiféle közösségi vagy hát hatástanulmányokon alapuló felhatalmazás.
Mik a kilátások? Tehát a jogszabályok alapján meg fogják kapni ezeket az adatokat?
Hát a jogszabályok alapján ugye alapvetően meg kell kapnunk, az más kérdés, hogy ugye ki mit ért közérdekű adaton, az már egy értelmezés kérdése. Ha nagyon nem értünk egyet, mint például ugye a Lázár János külföldi útjainak esetében volt erre példa, akkor ugye mi is a stratégiai pereskedés eszközét alkalmazzuk, és egyébként ezt a Transparency International, egyébként ezt nem, konkrétan nem indítottuk, de mi adtuk hozzá a jogi támogatást, ezt meg is nyertük, és Lázár Jánosnak ugye ki kellett adnia azt, hogy pontosan milyen, tehát a hotelszámlák mögött milyen külföldi utak voltak.
Mégis az előbbi példánál hirtelen elrettentem, ugye aktuális a kérdésem, mert az egy nagyon erőteljes az OTP-vel kapcsolatosan, amit felvetett.
Questor.
Vagy Questor, bocsánat. Nem az OTP-nek, hogy milyen alapítványuknak ad...
Nemzeti Bank, Magyar Nemzeti
bocsánat,
Bank.
Bocsánat, akkor...
Igen, nem OTP-t mondtam.
Igen, bocsánat, én kavartam. De fölmerült bennem, és hogy igazságos ez, és ez egyáltalán nem értékítélet, vagy hogy mondjam, sorrendiség, hogy a TASZ bizonyos szempontból konfrontatívabb típusú szervezet, mint az Amnesty.
Tehát, hogy az...
Vagy a Transparency.
Bocsánat. Mind a kettőnél.
De ebből úgy tűnik, mintha szeretnének pereskedni, pedig szerintem nem ez a lényege a dolognak. Bele is lehet fáradni. Én ezt egyébként tényleg szeretné tudni azt az adatot, az részem, nem kapja meg.
Abban nagyon bele lehet fáradni, amikor már a 15. hosszabbításnál járunk, és még mindig nem lehet megkapni azt az adatot, és mondjuk elmegyünk a tárgyalásra, és nem jön el, vagy kér még egy kis hosszabbítást, azt állítja, hogy nem volt ideje felkészülni, vagy mondjuk 100 forintot elkérnek oldalanként, aminél azért már meggondolja az ember, mondjuk egy 4000 oldalas dokumentumot elkére. Szóval vannak itt praktikák, amikben igen, bele lehet fáradni.
De mintha a végpontokhoz közelebb lenne, most én inkább arra gondolok, tehát a lokális, a helyi ügyekben, abból, amit felsorolt Stefánia, mintha egy kicsit közelebb lenne a TASZ ügyeinek az esélye.
Ezt örömmel hallom.
Én azt mondanám erre, hogy mi rengeteget konfrontálódunk, tehát hogyha valaki mondjuk fölüti a honlapunkat és megnézi, hogy milyen sajtóközleményeket írtunk az elmúlt időszakban, milyen kutatásaink voltak, abban nagyon-nagyon kemény megállapítások vannak, ezeket mind ilyen 50-60-70 média megjelenéssel szórjuk szét a közvéleményben. Tehát azt gondolom, hogy ez, hogy a tehát konfrontáció az van. Abban egyébként lehet igazság, hogy a TASZ több konkrét üggyel foglalkozik, mint a Transparency. Ez egész egyszer a két szervezet eltérő jellegéből adódik. A Transparency-nél egészen a legutóbbi időkig, tehát lényegében nagyjából addig, amíg én átvettem a szervezet irányítását, körülbelül 2 évvel ezelőttig, egyáltalán nem foglalkozott konkrét ügyekkel. Ez volt a Transparency International politikája, hogy egyáltalán nem foglalkozik. Ezen változtattunk, mert úgy éreztük, hogy megérett erre az idő. Tehát nyilván nincsenek még olyan mértékű erőforrásaink arra vonatkozóan, hogy rengeteg ilyen konkrét ügyet felkaroljunk. Viszonylag limitált azoknak az ügyvédeknek a száma is, akik nekünk dolgoznak. Azt gondolom, hogy a TASZ-nál sokkal több ügyvéd áll például rendelkezésre. Tehát a két szervezetnek a más-más profiljában, ugye én említettem már az elején a nemzetközi hátteret, ugye itt arról is szó van, hogy több mint 100 országban vagyunk jelen, és valamilyen módon közös nevezőre kell hozni ezeket az országokat, amelyek közül Bangladesh és mondjuk Dánia között azért ugye viszonylag nagy a különbség, és mégis valamilyen módon együtt kell működnie ezeknek a tagozatoknak. Tehát ilyen értelemben...
Kötöttebb talán a mozgásterük ebből.
Valamilyen szempontból talán kötöttebb, vagy inkább azt mondanám, hogy a társadalmi mozgalom jelleg mellett a Transparency International-nél a nemzetközi szervezet jelleg is érvényesül. Sőt, azt gondolom, hogy legalább annyira hangsúlyos ez a nemzetközi szervezet, vagy úgy is mondhatom egyébként, hogy egyfajta ilyen kutatóintézet, vagy agytrözt, vagy think tank, ami a Transparency International-t szintén jellemzi, mint a mozgalmi jelleg. Ez is jelen van, de ez csak egy a több más vonal közül.
A nyomásgyakorlás az tulajdonképpen ebből a nemzetközi tekintélyből származik. Tehát a presztízs az való ebből a nemzetközi, tehát így tudja elérni.
Hát ebből is, azt mondanám, hogy ebből is. Ebből is, én azt gondolom, hogy azért abból is származik, ami tehát a presztízst, vagy a tekintét, bár talán jobb szó a presztízs, azt onnan ismerítjük, hogy azt gondoljuk, hogy azok, amiket nyilvánosságra hozunk anyagok, azok nagyon megalapozottak. Tehát, hogy az nem valamiféle ilyen első felindulásból született, hogy valaki gondolt egyet, és akkor mondott vagy írt valamit, hanem azok komoly kutatásokon alapulnak, tényszerűen megalapozottak, és hát ilyen módon azt gondolom, hogy ez is növeli a presztízst. De hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy a nyomásgyakorlás az nem feltétlenül a közvetlen hát állampolgárokon, tehát a nyomások az emberek közvetlenül történik az állampolgárokon keresztül, akkor ebben van igazság, igen, erre viszonylag kevés példa van, hogy a Transparency International valamiféle olyan akciót szervez, legyen az tüntetés, vagy bármilyen más akció, tüntetést azt mondjuk még egyetlen egyszer se szerveztünk, más kisebb akciókra azért volt példa, de az hogy mi a mi szavunkra mondjuk felszól, a mi szavunkra jöjjenek az állampolgárok valamilyen cél érdekében, és mondjuk valamilyen közintézmény elé vonuljanak tüntetni. Erre nem igazán volt még példa. Ez nem nagyon kompatibilis egyelőre a szervezetnek az általános tevékenységével és az alapértékeivel.
Jön egy kis zene, és aztán utána visszatérünk a kulisszatitkokra.
Báj, ha bemegyek a kocsmába, de válet!
És akkor azt ígértük a hallgatóknak, hogy hát kulisszatitkok. Tehát hogyan születik egy döntés? Ezt mind a kettő szervezetnél kíváncsi vagyok erre, de most ez különösen a TASZ esetében, akik felsorolták itt az előbb, hogy mennyi minden foglalkoznak.
Hát a belső ilyen szabályzatokkal, hogy ki mit hagy jóvá, azzal nem mutatnám a hallgatókat, az tehát, hogy van külső és belső nehézség is, úgy mondanám. Tehát külső kritika folyamatosan éri a szervezetet azért, hogy bizonyos ügyekkel miért foglalkozunk másokkal, meg miért nem. Ennek emblematikus példája az, amikor tavaly az Emberi Jogi Világnapon kijöttünk a romákat érintő jogsértésekről szóló filmünk második részével, majd a kormánypártnak az ifjúsági szervezete, a Fidelitas szervezett egy tüntetést az irodánk elé azért, hogy miért nem foglalkozunk a határon túli magyarok ügyével. Ez egy gyakori felvetés, amire igazából két dolgot szoktunk mondani. Az egyik az, hogy a TASZ a magyarországi jogsértésekkel foglalkozik, és igyekszünk azokra koncentrálni, ahol problémát látunk. Másrészt viszont ez egy civil szervezet.
Ez meg is fogalmazódik a küldetésben? Igen. Tehát erre lehet hivatkozni.
Igen. A másrészt pedig ez egy civil szervezet, amit civil emberek alakítottak, tehát nem végzünk olyan értelmen közszolgálatot, hogy számon lehessen rajtunk azt kérni, hogy a limitált előforrásainkkal és kapacitásunkkal mi majd minden problémát megoldunk. Erre a József is utalt előttem, hogy ez nem várható a civil szervezetektől. Aztán persze ér minket külső kritika, akkor sem, amikor valakinek azt mondjuk, hogy nem képviseljük őt. Ez nagyon sokféle formában meg tud valósulni, de hogy hogyan születik egy belső döntés, hát van egy stratégiánk, ami a szervezetre vonatkozik, ami megtalálható a honlapunkon, és vannak az egyes programoknak is céljai, amiket elérünk. Tehát az nagyon fontos, hogy általában egy-egy témán egy-egy ember dolgozik. Ami azt jelenti, hogy ez egy iszonyú munka, hatalmas szaktudás el mögötte, de mégsem tud mindenkinek az ügyével foglalkozni, és valahogy el kell dönteni. És vannak stratégiai célok, amiket évente felülvizsgálunk, és megnézzük, hogy szerintünk mi azon a területen a legnagyobb probléma, és akkor azzal foglalkozunk. És hát ez bizony belső konfliktusokhoz is vezet, akár úgy, hogy nem értünk egyet valamiben, akár úgy, hogy egy személyen belül. Tehát nehéz valakinek azt mondani.
Vagy szavazással döntik el? Szavazással
döntünk, azért az egy kicsit hatékonyabb, de minden döntés előtt van egy hosszú megbeszélés, de alapvetően nyilván törekszünk a konszenzusra, de van egy olyan pont, amikor el kell dönteni, és akkor szavazással. De azt talán még fontos elmondani, hogy a munkatársainknak, és nekem is néha nagy nehézséget okoz, belső vívódást, hogy valamire azt mondjuk, hogy nem, mert hát látom az igazságtalanságot, látom azt, hogy ott van valami probléma, de mégis az van, hogy egyszerűen nem tudunk szana szétszakadni.
Hát ilyenkor tovább kell ajánlani egy másik szervezetnek.
Igen, ezt csináljuk. Van egyrészt egy ilyen szekció a honlapunkon is, meg van egy ilyen nyilvántartásunk is, hogy kiajánlunk más szervezeteket, de nincs minden problémára megoldás.
Beszélhetünk erről is, bár lehet, hogy itt izgalmasabb témákat is tudunk említeni, mert nagyon... Hát jobban átgondolt és céltudatosabb a Transparency-nek a tevékenysége. Ezzel nem akartam megsérteni azt, tehát hogy nem foglalkozik annyi
mindenben.
Mondjuk
úgy, hogy a milyen szerte ágazó, vagy több témával foglalkozik.
Tehát valószínűleg a döntések így nem okoznak akkora feszültséget. A másik téma inkább az lenne itt, hogy a megelőzésben is szerepet játszanak, nem csak a korrupciónak a felmutatásában és annak valamilyen tudományos mérésében. Erről mondaná nekünk valamit, hogy a megelőzésnek milyen lehetőségei vannak ismeretterjesztésben, érzékenyítésben, integritás nevelésében. Itt azért vannak szakkifejezések, miket használnak.
Igen, hát ugye minden ilyen kérdésben a legfontosabb az oktatás. Tehát ugye az, hogy a fiatalok már az egyetem alatt, de tulajdonképpen már korábban is, tehát már középiskolában is, hát szembesüljenek azzal, hogy hogyan is lehetne egy olyan országot teremteni, ahol a korrupció az kisebb, mint jelenleg Magyarországon. És hát erre vonatkozóan nekünk elég sok programunk van. Egyébként a szervezet belső felépítése az olyan szempontból hasonló, hogy nálunk is projektek alapján dolgoznak a kollégák, tehát ez azt jelenti, hogy van egy projektmenedzser, és a projektmenedzser viszi az adott projektet. Nos, mondjuk az oktatásra vonatkozóan legalább két ilyen nagyobb projektünk van. Az egyik a középiskolás diákoknak, pontosabban inkább a tanáraiknak fejlesztettünk egy tananyagot, amelyben hát a korrupció ellenességre oktatjuk őket, és a korrupció, illetve az átláthatóság alapvető fogalmaival ismertetjük említjük meg őket, illetve van a sokat emlegetett ugye Norvég alapból támogatott projektünk, az a úgynevezett TI Academy, ahol pedig egyetemistáknak tartunk előadásokat, és kifejlesztettünk egy ilyen korrupcióellenes tananyagot, amelyeket az ország különböző felsőoktatási intézményeiben legalább 7-8-ban, vidéken is egyébként oktatunk. Tehát ez azt gondolom, hogy a véleményformálásnak a legfontosabb része az talán ez. De természetesen, és csak egy adat annak illusztrálása, hogy ez mennyire fontos, ugye 80%-a mondta egy felmérésünk szerint a diákoknak azt, pontosabban fiataloknak, 25 év alatti fiataloknak az, hogy Magyarországon korrupció nélkül nem lehet érvényesülni. Ez egy döbbenetes szám egyébként.
Kicsit a beletörődést.
Magam sem akartam elhinni, amikor ezt láttam. Ez sok mindent jelent, a beletörődést, igen, hogy valahogy így kódolva van az emberekben.
Igen, ez a szocializációnak egy természetes hívás.
Természetes rész, pontosan. És hogy azt gondolom, hogy hogyha hosszú távon akarunk eredményt elérni, akkor ez biztos, hogy az oktatásnál kell kezdeni. De a másik, amiben együttműködünk, és ezt egyébként a Nyílt Társadalom Intézet támogatja ezt a projektet, az pedig az állami vállalatok átláthatóságára vonatkozik, tehát az állami vállalatoknál próbáljuk meg elősegíteni azt, hogy minél több információt közöljenek magukról a honlapon, és nem titkolt célja ennek a projektnek az, hogy ezt a bizonyos state capture-t, vagy az állam foggyulejtésének a egyébként eléggé szomorú és sokszor nagyon körmönfont jelenségét, ezt próbáljuk meg megtörni. Tehát az emögötti projekt mögötti gondolat, hogy ha az állami vállalatok minél több információt tesznek ki magukról a honlapra, és átláthatóbban működnek, akkor vélhetően kevesebb közpénz folyik majd el ezeken a csatornákon.
Hadd kérdezek erre, hogy ez úgy történik, hogy ilyen kényszerhelyzetben nyomás alatt tartják az állami vállalatot, vagy pedig ők maguk kérik ezt a támogatást?
Nem, ez speciál most nem a nyomásgyakorlás, hanem ez egy együttműködés egyébként. Tehát ez egy olyan projekt, ahol együttműködünk az állami vállalatoknak a középvezetőivel.
Hát általában,
vagy legalábbis próbáljuk meg felkelteni az érdeklődést abba az irányba, hogy ez jelenjen meg az ő szükségletüként. Így van. Tehát mi léptünk föl proaktívan, ugye ez volt a donornak, a Nyílt Társadalom Intézetnek is az igénye. Mi léptünk föl proaktívan, nyilvánvalóan magukban ez nem feltétlenül fogalmazódott meg az állami vállalatoknál ez az igény, hogy ők átláthatóbban működjenek, de hát mi megpróbálunk rámutatni arra, hogy hosszú távon az országnak is és az adott vállalatnak is az lenne a jobb, hogyha átláthatóbban tudnának működni. A kooperációs készség az azt gondolom, hogy közepes, tehát vannak olyan cégek, akikkel meglepően jól tudunk együtt dolgozni, és vannak olyanok, akik teljesen elzárkózóak voltak, most nyilván neveket itt most nem említenék, de azt gondolom, hogy ez például egy példa arra, hogy hogyan lehet az integritást előmozdítani.
Szerintem a beszélgetésünk végéhez kezdünk közel, hogy egy utolsó kérdést tennék fel mindkettőjüknek. Az állami vállalat téma az már egy kicsit olyan, hogy kormányzati támogatás nélkül nem megy. Az, hogy hol vannak a kormányzattal összeütközések, arról tud többet a nyilvánosság, de hol tudnak együttműködni? Tehát arra kérnek példát befejezésül, hogy vannak-e együttműködési pontok?
Hát nálunk viszonylag kevés van, de azért egy-kettő van. Tehát az egyik ugye ez az állami vállalatos projekt, amit mondtam már. A másik, amit talán nem együttműködés, vagy lehet együttműködésnek is nevezni, talán inkább kommunikációnak lehet nevezni, az, hogy amikor a kormány közé tette pár hónappal ezelőtt a korrupcióellenes stratégiáját, akkor felkértek minket, egyébként úgy tudom, hogy ott azt is, hogy véleményezzük, és hát mi ezt komolyan vettük, és véleményeztük, és egy 25 oldalas dokumentumot tettünk le a kormány asztalára, illetve...
És lett ennek következménye?
Illetve a honlapon is ez rajta van. Ez a korrupcióellenes stratégia nincs még elfogadva, tehát fogalmam sincs, hogy ebből mi lesz. A domináns hogy mondjam, kommunikációs forma, a mi esetünkben azért mégiscsak azt gondolom, hogy a nem kommunikáció, tehát az, hogy mi kritizálunk, mert ugye ez a dolgunk, mi nem csak ezt a kormányt kritizáljuk, hanem az előző kormányt is kritizáltuk, mint ahogy egyébként a TASZ is ugyanígy tette. Jól emlékszem mind a kettőre, tehát, hogy kritizálunk, és a kormány pedig vagy nem szól semmit, a mi esetünkben ez a döntő egyébként, hogy nem szól semmit, vagy pedig visszaszól valamilyen módon, mikor mondok egy példát, hogy amikor volt a tavalyi választási kampány, akkor nekünk volt egy projektünk arra vonatkozóan, hogy a pártok mennyit költenek a kampányba, és kimutattuk azt, hogy mindegyik párt egyébként egyet leszámítva többet költött a törvényben megengedettnél, de a Fidesz különösen összesen négyszeres túlköltést mutattunk ki, és akkor a Fidesz egyik politikusa azt mondta, hogy mi beszálltunk a szocialista párt kampányába. Tehát ugye hát vannak ilyen üzengetések, de azt gondolom, hogy ebben nem az a szomorú, hogy vannak üzengetések, hanem az a szomorú, hogy négyszeresért költötték a kampányba. Tehát összességében azt gondolom, hogy a kormány a kormányhoz alapvetően nagyon kritikusan viszonyulunk, és hát alapvetően ebből adódik az, hogy viszonylag kevés ponton tudunk együttműködni, de azért egy-két ilyen pont van, ahol van együttműködés.
TASZ-nak rövid válasza lett.
Ha együttműködés, akkor fontos a függetlenség, hogy mi nem fogadunk el semmilyen állami pénzt. Az való igaz, hogy egyre kevesebb dialógus, párbeszéd van a mostani kormányzattal. Korábban azért bár hangos kritikusai voltunk minden kormányzatnak inkább volt. Ugyanakkor, hogyha párbeszéd és állami szereplők, akkor azt azért meg kell említeni, hogy sokat vagyunk terepen, ahogy arról már volt szó, és ott olyan állami szereplőkkel, mint akik a védőnők, akik valamilyen módon az intézményi rendszeren keresztül az államot képviselik a polgárok felé, ővelük van együttműködés, hol jobb, hol rosszabb.
Köszönjük szépen, ennyi fért a mai egy órába. Kaproncai Stefánia, a TASZ és Martin József, a Transparency International-nek az ügyvezetői voltak a mai vendégeink. A műsor a Civil Világ Magyarországon sorozatban, a Méltányosság Politika Elemző Központ és a Civil Rádió közös produkciója. Like you do.